Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szóbeszéd nézőit. Szeptember 2-án becsengettek az ország összes alap- és középiskolájában, köztük a magyar iskolákban is. Az országos tanévnyitót ezúttal Szepsiben tartották vasárnap, melyet élőben közvetített a ma7.sk portál is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnök asszonyát. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm, tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket.
Kedves Irén, azért is hívtuk meg Önt, hogy egy kicsit átbeszéljük azt, hogy mi várható ebben az iskola évben a szlovákiai magyar iskolák tekintetében. Ugye az országos tanévnyitón is elhangzott, hogy rendkívüli iskola év van mögöttünk, és az élet úgy hozta, hogy rendkívüli módon kezdődött ez az újabb is. Hogy látja, mi vár, milyen kihívások várnak a szlovákiai magyar pedagógusokra ebben a tanévben?
Ugye mindenki tudja, hisz tapasztaltuk, átéltük, hogy márciusban bezárták az iskolák kapuit, az egész oktatás áttért a digitális térbe. Ez úgy az iskoláknak, mind a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének új feladatokat adott, amelyeket meg kellett oldani. Nem csak az iskolák zártak be, tehát a hatóságok nem csak bennünket tettek lakat alá, hanem a kultúra színhelyeit is, a múzeumokat, a színházakat, az mozikat, és azt láttuk, hogy minden szintéren nagyon összefogtak az emberek. Tehát az összefogást, a kreativitás új módozataival ismerkedhettünk meg, láthattuk. Szövetségünk is segítségére sietett a pedagógusoknak, az iskoláknak. Nagyon sok hasznos tanáccsal, konkrét segítségnyújtással próbáltunk az oktatás hasznára lenni. Azt is tudjuk, hogy bizony nagyon nehéz volt egy ilyen térbe a teljes oktatást áthelyezni, tehát egy digitális térbe, nem beszélve arról, hogy azt se tudtuk, hogy meddig fog ez tartani. Tehát ezt senki nem tudta, így a pedagógusok se, először 2 hétről volt szó, de aztán bizony eltartott egész év végéig. Tehát nagyon nagy kihívás volt, nagyon nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül a diákok, a szülők, a tanulók, a pedagógusaink, és most az első nagy kihívás lesz az, hogy az ismeretanyagot fel kell mérniük, hogy egyes évfolyamokban hogyan tudnak teljesíteni majd a gyerekek, ezt kell rendszerezniük, és bizony a hiányosságokat pótolniuk. Ez lesz a legfőbb kihívás. A másik, és még mindig tartó kihívás a COVID-19 névre hallgat, ugyanis, ahogyan is elmondta, a járványhelyzet itt van, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelnünk egymásra, nagyon be kell tartanunk az MTK-t, ugye a maszkviselést, a távolságtartást, a kézmosást, és ezt a pedagógusoknak is nagyon figyelembe kell venni. Mi akkor nyugodnánk meg azt szeretnénk, hisz ugye azt tudjuk, hogy hagyományosan indult az iskolai év, tegnap minden iskolában megnyitották hivatalosan is a tanévet. Mi azt szeretnénk, hogyha nyugodt körülmények között dolgozhatnának úgy a tanulók, úgy a pedagógusok, a szülők is, és egymásra odafigyelnénk, magunkra odafigyelnénk, és nem beszélve arról, hogy itt hosszú távú lesz az egészség megóvása. Tehát ez legyen a fő feladat.
Tehát én hallottam olyan hangokat is, hogy fél év, az első fél év az valószínűleg, hogy ilyen nehezített menetben fog zajlani az iskolákban. Reméljük, hogy ez a forgatókönyv nem válik valóra.
Igen, most a tavaszihoz képest annyi változás van, hogy most nem az összes iskolát zárják be, hanem csak ahol a járványgóc felmerül, tehát azok lehetnek osztályok, lehet iskola is, ugye, ha a vörös sávba kerül, de ez csak 2 hétig tart, és újból beindulhat az oktatási folyamat. Talán annyit el kell mondanom, hogy a pedagógusaink a tavasztól tapasztalt gyakorlatokat már tudják alkalmazni, tehát nem lesz annyira ismeretlen, mint ami a márciusi hónapban volt például.
Igen. szeptember van, ugye szeptember közepén mindig izgatottan, izgalommal várjuk a beiratások végső adatait, hiszen ilyenkor derül ki, hogy hány kiselsős kezdi meg magyar iskolában az a tudásszerzést. Hogy állunk? Most tudom, hogy végleges adatok még nem állnak a rendelkezésére, de milyen adatokkal tud szolgálni? Mennyi kisgyerek ült be az iskolapadokba?
Igen, tehát minden oktatásügyben dolgozó, vagy a magyar közösség életét figyelembe vévő személy mindig nagy várakozással várja a beiratási időszakot, nem beszélve arról, hogy mi is a szövetség, mennyire figyeli, meg várja, hogy hogyan is alakul az adott iskolai év. A beiratkozás is a járványhelyzet alatt zajlott, online formában, és bizony nem hagyományos módon, de nagyon örülhetünk, ugyanis 27 kis elsős iratta, 28-a, bocsánat, 28-al több elsőst irattak be iskoláinkban, ugyanis a tavalyi számok azt mutatják, hogy tavaly 3499 volt a beiratott elsősök száma, és az idén ez 28-al növekedett, és 3527 lett. Azt tudjuk, hogy egy iskola, tehát a nagy kürtösi járásban Kóvár iskolája már szövetség felé jelezte, hogy sajnos nem nyitja meg kapuit, elcsitul a gyermekzsivaj, de plusz egy iskolánk lesz, az iskolahálózatba bekerül a Rimaszombati Református Alapiskola. Hát vannak olyan kerületek, ahol bizony megszűnnek iskoláink, tehát ilyen például a Szenci járás, illetve járások, a Szenci járás, ahol két iskola megszűnik, egy-egy iskola szűnik meg, a Galántai, a Dunaszerdahelyi, a Rimaszombati, a Rozsnyói és a Nagykürtösi járásban. Azt azért elmondhatjuk, hogy biztos, hogy nem az iskoláinkkal van probléma. Én tapasztalom, tudom, látom, hogy rengeteget tesznek annak érdekében pedagógusaink, hogy a gyerekeket oda csábítsák. A pedagógusokon kívül az intézményvezetők, akik már szeptemberben megkezdik a beiratási programjaikat. Iskoláinkban színvonalas oktatás folyik. Nem is engedhetni meg magának egy magyar iskolában tanító pedagógus azt a luxust, hogy ölbetett kézzel van, és nem készül becsületesen fel az órákra. Az órákra fel kell készülni, mert akkor az iskola hírneve is, ugye, és hírnevén is csorbát ejt. Tehát én biztosan mondom, hogy nem ez a fő oka. Ugye tudjuk, hogy demográfiai hullámvölgyben vagyunk, az asszimiláció is megteszi a magáét, de én annak örülnék legjobban, hogyha a magyarság tudat lenne erősítve, és a szülők felelősebben tudnának dönteni.
Milyen trendek figyelhetők meg az elmúlt 10 évben a beiratások adataiban? Növekszik, csökken, stagnál az elsősök száma?
Az elsősök száma, ha a 10 évre visszamenő adatokat is nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy stagnál. Tehát nem nagyon változik, hol picivel följebb megy, hol lejjebb. Azt azonban el kell mondanunk, hogy ezek az adatok, amiről én most beszéltem, ezek az áprilisi adatok, ugyanis ezek csak irántadóak, de a végső beiratkozási számokat, ezt most szeptember 15-e után fogjuk csak megtudni, és akkor tudunk pontos képet mutatni a beiratkozási adatokról.
Arról már tetszett beszélni, hogy újabb kis iskolák zárnak be. Még lényegesebb kérdés azonban talán az, hogy melyek azok, amelyek veszélyben vannak, tehát közel vannak ahhoz, hogy ha nem lesznek beiratott gyerekek, akkor bezárják őket. Hogy ott esetleg még a szülőket meg lehet győzni, hogy válasszák gyermekeik számára.
Hát igen, ez a vészhelyzet, sajnos ki kell mondani, hogy elért bennünket. 2010 és 2020 között 3 gimnáziumunk zárt be, és ha az alapiskolák számát nézzük, akkor az utóbbi 15 évben 47 alapiskolában lett kevesebb, és ez bizony több mint 9000 diákot jelent. Nem beszélve a szakközépiskoláink vannak a legmeredekebb lejtőn, de Azt is el kell mondanunk, hogy például az óvodafejlesztés, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetjük, hogy a tavalyi évben 330-an nőtt az magyar óvodába járók száma, és az utóbbi 10 évben szinte nem volt. Ugye alapiskoláink száma 244, hát ebből bizony 104 a kisiskola, és vannak olyan iskoláink, ahol 10-12, olyan kisiskolánk, ahol 10-12 a gyermekek létszáma, és azt is tudni kell, hogy a mostani statisztikai adatokból olvastam ki, hogy 56 iskolába például egy vagy kettő, három, négy gyereket irattak csak be. Tehát veszélyben vannak iskoláink, ezt látjuk, tennünk kell, de ahogy elmondtam, mi mindent megteszünk, tehát a szövetség is megtesz azért mindent, hisz a tavalyi évben két vitafórumunk, két szakmai fórumunk is volt a szövetség kezdeményezésére, ahova szakembereket hívtunk, fenntartókat, oktatáspolitikusokat, intézményvezetőket, feltérképeztük a helyzetet, próbáltunk megoldásokat keresni, próbáltunk megoldásokat ajánlani, és rá kellett jönnünk, hogy az okos és felelős döntések azok helyben dőlnek el mindenhol. Tehát mi tudunk segíteni kistérségi szakmai fórumokkal, ahova esetleg szakmai körökből szakértőket tudunk delegálni, illetve szakértők elmennek, de egyébként ez minden helyben dől el.
Már is adódik a kérdés. Ugye van, aki a kisiskolák pártján áll, tehát azt vallja, hogy maradjanak meg a kisiskolák. Van, aki viszont az iskola központokról beszél, azt szeretné, hogy inkább azok működjenek. Viszont, amit tetszett is mondani, hogy nem lehet mindenkire egy kabátot rászabni. Én szerintem az önkormányzatokon is sok múlik, tehát ahol a polgármester, illetve az önkormányzat tudja tartani az iskolát, amíg tudja, addig tudja. Viszont a szülők sokszor elviszik a gyerekeket más iskolába, nem tudom, hogy ezt tapasztalják-e önök is, hogy a városi iskola nagyon beszippantja sokszor a falusi iskolásokat is.
Igen, én merem mondani, hogy én kisiskolapárti vagyok, tehát én mikor gyakorló pedagógus voltam a Nemesócsai Móra Ferenc alapiskolában, akkor a szomszéd faluból, Tanyról hordták a gyermekeket, és én merem állítani, hogy ugyanúgy fel voltak készítve, mint a teljes szervezettségű iskolánk diákjai. De természetesen vannak ellenpéldák is. Ugye a kisiskola az családiasabb, ott személyre szabott oktatás lehet, a pedagógus jobban tud foglalkozni azzal a pár gyermekkel. De ha a nagyiskolát nézünk, a nagyiskolában meg szakos pedagógusok vannak, lehet csoportbontás, tehát megvannak az anyagi keretek, hisz ha azt nézzük, akkor valójában 250-es létszámot határoztak meg, hogy a 250-es létszámnál, diák létszámnál, gyerek létszámnál működőképes az iskola. De azt is el kell mondani, hogy 31 ilyen iskolánk van, ahol 250-es a létszám. Tehát vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy iskolaközpontokat kell kialakítani, illetve két-három kisrégiós iskolákat, két-három település összefogásával, amit én nagyon ajánlok, hogy az óvodák és az alapiskolák összekapcsolásával segíthetünk a helyzeten, hisz a magyar óvodából egyenes út a magyar iskola fele. Tehát megoszlanak a vélemények, de megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ezek az okos és felelősségteljes döntések, ezek mind helyben születnek meg, hisz amíg, én azt is megértem, hogy nagyon sok falu addig tartja az iskolát, amíg tudja, de mivel normatív finanszírozás van, tehát ha a falu hozzá tud fizetni az iskola működéséhez, akkor azt megteszi, de amennyiben már a falu ezt nem tudja felvállalni, akkor radikális intézkedéseket kell megtennie. És az, hogy a szülők behordják a gyermekeiket, ez általában akkor történik meg, amikor a munkahelyre megy a szülő és beviszi a gyermekét, de én akkor is azt üzenném azoknak a szülőknek, hogy ugyanolyan jó helyen van abban a környezetben, a szülőfalujában az a gyermek, ne kelljen utaztatni. Sokkal kényelmesebb, hogyha ott beadja egy családias légkörű iskolába.
Ugye az utóbbi két népszámlálás alatt 100 000 magyar tűnt el, ami azt jelzi, hogy azért a demográfia az keményen beleszól a felvidéki oktatás ügybe is. Tehát nem tudjuk a gyermekek számát szépen magyarul felturbozni, hogyha nem születnek meg azok a gyermekek. És sajnos azt is megéljük, hogy egyre több a szórvány, tehát szórvány magyarok, tehát egyre több olyan hely van az országban, ahol már csak nagyon kevesen élnek. Milyen megoldások vannak a szórvány magyar gyermekek számára? Mi a jó megoldás? Ugye Léva példája előttünk lebeg, a gimnázium esete, amit sajnos fel kell, hogy függesszék a működését. Milyen megoldások vannak ilyen helyek?
Hát a szórványban kulturális programok nagyon fontosak, és egy jó példát hagyd mondjak el erre, hogy éppen tegnap előtt voltam Nagy Cétényben, ahol átadtak egy óvodát, és ez is azt jelzi, hogy hosszú időn keresztül azon a tájon nem volt óvoda például, és pontosan az iskola szomszédságában épült ez a gyönyörű óvoda, ahová nem csak a nagycétényi gyermekek járnak, hanem a környék gyermekei. Tehát ez alapul fog szolgálni ahhoz, hogy egy picit megerősödjön ott a magyarság, a szülők felismerjék, hogy a hagyományokat, a régiós ismereteket ott tudják csak megtanulni, illetve a magyarság, az identitástudatot ott tudják megerősíteni, és valójában ez is azt a példát mutatja, hogy teszünk érte, és a magyar állam is nagyon sokat segít nekünk ebben, hogy erősödni tudjunk. És én gondolom, hogy Léva és környéke is az a vidék, ismerve az iskolá, például az alapiskolát, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek mindent megkapjanak, és a szülők oda vigyék a gyermekeiket.
Már is adódik a következő kérdés, ugye új kormányunk van, és ez a kormány nyitottnak tűnik a mi oktatási problémáink felé irányában is. Magyar emberek is dolgoznak a minisztériumban. Ön szerint hogy ismeri Branislav Göröling és csapata a mi problémáinkat, ami az oktatás ügyet érinti?
Azt el tudom mondani, hogy a minisztériumban az államtitkár asszony Filip Mónika és a főigazgató asszony Gajdács Mónika azonnal felvette velünk a kapcsolatot, és ez nagyon jól esett, hogy a szövetség felé nyitnak. Személyes találkozón is voltunk, ezen a személyes találkozón érdeklődéssel hallgatták a problémáinkat, kérték a segítségünket, a hozzáértésünket, mi meg is ígértük, és állunk elébe, tehát ha kérnek, biztosan szakmai segítséget fogunk adni, és tudunk is adni.
És akkor feléjük is nyugodt szívvel lehet fordulni, gondolom, bármivel.
Igen, ezt tapasztaltunk, nagyon nyitottak, konstruktív volt az a tárgyalás, tehát én azt mondom, hogy jó fele megy ez az irány.
Ugye már megoldhatatlan problémának tűnik a szlovák nyelvoktatása a magyar iskoláinkban. Évek óta húzódó problémáról van szó, úgy tudom, hogy egy projekt is fut, ahol kipróbálnak egy új módszert, amit alkalmazni lehetne a többi magyar iskolában is. Ehhez mit tudna hozzáfűzni? Hogy állunk mi ezzel? Mert azért fontos ez a kérdés, mert ugye nagyon sok szülő, egyre több szülőtől hallani, hogy azért íratja szlovák iskolába a gyereket, mert a magyarban nem tanul meg jól szlovákul. Azon lehetne vitatkozni, hogy mi az, hogy jól, ugye? Hogy anyanyelvi szinten akarja az a szülő, hogy beszéljen szlovákul, vagy pedig úgy, hogy eligazodjon a világba, és ne vesszen el mondjuk a Pozsonyba, hogyha felutazik. De mégis a magyar szülők, az itteni magyar szülők legalábbis egy felmérés szerint elsősorban az iskola minőségét nézik, amikor iskolát választanak, másodlagos, hogy az magyar legyen. Tehát ezért volna fontos ennek a szlovák nyelvoktatásnak a megoldása valahogy.
Hát ez a projekt, amit tetszett említeni, ezt a Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ és az Állami Pedagógiai Intézet közösen szervezi ezt a projektet. Ehhez sajnos ez annyit tudok, hogy ez a projekt még zajlik, de ehhez érdemben nem tudok hozzászólni. Azt viszont el tudom mondani, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségénél volt egy szakmai munkacsoport, akik már évekkel ezelőtt kidolgozták a felső tagozatra a szlovák tankönyveket, illetve a szlovák munkafizeteket, és nagy örömünkre ezt fokozatosan bekerült a minisztérium által dotált tankönyvkínálatba. Ezeket a könyveket, ezt a tankönyvcsaládot valójában nagyon sok iskola használja, és igen pozitívak a visszajelzéseink. A szlovák nyelv oktatásával kapcsolatban ugye mindenhol lehet hallani, hogy az oktatási minisztérium elkezdett ezzel a problémával foglalkozni. Ugye a módszertant, a tankönyveket, ezt mind meg akarják hozzá szerkeszteni, valósítani. Amondó vagyok, hogy ennek a bevezetése, utána a gyakorlati alkalmazása, és végül az értékelése, ellenőrzése, az ezért egy hosszabb folyamat lesz, amire megint csak időt kell hagynunk. De annyit el kell mondanom azért, hogy nálunk a szlovák nyelvet oktató pedagógusaink, azok bizony minden továbbképzésen ott vannak, fejlődőképesek, tanulni akarnak, és azért elmondhatjuk, hogy vannak nekünk tanulmányi versenyeink is, például a szlovák nyelvű kiejtési verseny, a szlovák nyelvű szavaló verseny, ahol dobogós helyet szereznek a magyar iskolás diákok. És azt se mondhatjuk, nem általánosíthatunk, hogy és védem a pedagógusainkat, hogy minden iskolában úgy van, hogy nem jól tanítják a szlovák nyelvet, mert a tesztelés eredményei nem ezt mutatják. Tehát vannak nagyon jól működő iskoláink, ahol nagyon jó a nyelvoktatás, viszont az sokan elfeledkeznek arról, hogy nem mindegy, hogy hol és milyen környezetben beszéljük mi ezt a szlovák nyelvet, például ugye vagy csak tanórán, vagy esetleg az utcán, meg a szabadidő központokban, egyéb helyen, tehát nem lehet összehasonlítani például Pozsonban és Kassán, valamint a színmagyar vidékeken a gyermekek szlovák nyelvtudását, tehát ezt is figyelembe kell venni. De hogy pozitívumot is mondjak, nagyon sok olyan egyetemet végzett diákunk van, aki szlovák egyetemen végzett, és bizony jó eredményekkel. Tehát ez a szlovák nyelv oktatása, ez most öröm, hogy a minisztérium úgy gondolja, hogy második nyelvként fogja bevezetni, ugyanis ha államnyelvként oktatjuk, az azt feltételezi, hogy a kis diák, mikor bekerül az első osztályba, akkor már ismeri ezt a nyelvet. Holott ez nem így van, mert mikor a kis diák bekerül az első osztályba, akkor találkozik először ezzel a nyelvvel.
Igen, és már is átlovagolhatunk a következő témakörre, ami ugye a pedagógus képzés, hisz a pedagógus képzés színvonala az alfája és omegája tulajdonképpen az oktatásügyünknek. Egy jó pedagógus ma kincset ér, egy jó pedagógus fel tud emelni egy egész intézményt, egy jó pedagógus fel tudja a létszámot is emelni egy-egy iskolában. Vannak rá példák, hála az égnek, tájainkon is. Egyre több olyan jó iskolavezető van, aki tényleg kisebb fajta csodákra képes. Már is akkor megkérdezném azt, hogy lehetne biztosítani azt, hogy a tanárképző karokra olyan válogatott fiatalok kerüljenek be, akik elszántak, hogy ezt a pályát folytassák majd, ha befejezik tanulmányaikat, illetve a gyermekek nyelvén is valahogy értenek, hogy azok kerüljenek a katedrára, akik odavalók.
Hú, ennyi kérdés egyszerre. Hát a pedagógus hivatás az a legösszetettebb és a legszebb hivatás, hisz én is gyakorló pedagógus voltam, ezt elmondhatom. Én kicsi korom óta erre a pályára készültem, és gondolom nagyon sokan vannak még rajtam kívül, akik nagyon szeretik ezt a hivatást. Azonban el kell mondani, hogy a mai pedagógus már nem csak oktat és nevel, hanem publikációíró, pótszülő, pszichológus, mentor, pályázatíró, tehát még sorolhatnám, még felét sem mondtam el annak, amit egy pedagógusnak el kell végeznie, és hát bizony ezzel szemben, még szembe kell nézni azzal a problémával is, hogy a 21. században teljesen mások a diákok, mások az igényeik, és bizony a hagyományos oktatási módszerekkel már nem lehet ezeket a fiatalokat oktatni. Emellett ugye a szülőknek is vannak elvárásaik, és a társadalomnak is. Tehát a pedagógus képzőknek, az egyetemeknek fel kell készülni ugyanúgy ezekre az új kihívásokra, és erre kell felkészíteniük a pedagógus jelölteket. Az se hanyagolható el, ugye, hogy anyagilag sincsenek a pedagógusaink megbecsülve. Az igaz, hogy némi fizetésemelés kapnak, de annál nagyobb lett a teher, annál több lett a munka. És ha megnézzük a diplomás béreket, akkor a diplomás bérek átlaga alatt van. Tehát azok éppen a mostanság derült az ki, hogy nagyon kevés a matematikusunk. Hát miért kevés a matematikusunk? Azért, mert aki ilyen egyetemet végzett, inkább elmegy más szférába dolgozni, és ahol a nagyobb anyagi megbecsülést kap. Tehát ez tény, hogy a pedagógus képzésen is változtatni kell. Most azt, hogy vannak olyanok, igen, tehát ezt se állíthatom, hogy nincsenek, vannak olyanok ezen a pedagógus pályán, akik nem odavalóak. De megkérdezem, hogy melyik foglalkozásban nincsenek ilyen emberek. Tehát máshol is előfordulnak. Egy biztos, hogy a pedagógus, aki erre a pályára megy, az jól gondolja meg magát, mert a gyermek lelkével azonosulni kell. Tehát nem mindig a tantárgya fontos. Én sokszor hangsúlyozom, hogy nem tananyagot, hanem gyereket tanítunk. És a módszertant nem tudja elsajátítani a 4 év folyamán, vagy 5 év folyamán. Ezt tanulni kell, és továbbképeznie kell magát. Nem lehet azzal a tudással végig letanítani évek hosszú sorát, amivel én kijöttem az egyetemről.
És ebben önök élen járnak, hiszen rengeteg továbbképzést bonyolítanak le évente. Idén nem tudom, hogy a vírus mennyire szólt ezekbe bele. Esetleg online formában folytatták-e, de ugye az a nagy kérdés, hogy azon kívül, hogy ezt elvégzik a pedagógusok, mennyire alkalmazzák a gyakorlatban ezeket az újfajta, az újkor gyermekeihez szabott oktatási módszereket, a csapatmunkát, a személyre szabott oktatást is még sorolhatnám.
Hát igen, aki tovább szeretné képezni magát, aki jó megoldás, jó gyakorlatokat szeretne elsajátítani, az jó helyen kopogtatha, a pedagógus szövetséget keresi. De talán nem is kell keresni, nem is kell kopogtatni, hisz mi házhoz visszük a képzéseket. Ugye évente van 2 helyszínen nyári egyetemünk, az évközi továbbképzéseink, 13 területi választmányunk van, 13 kitűnő elnökkel, alelnökkel, akik szervezik a programokat, szakmai napokat, szakmai heteket, ezen kívül tanulmányi kirándulásokat szervezünk az egész Kárpát-medencében. Tehát aki tanulni vágyik, aki tanulni akar, az megtalálja a helyét, hogyha a rendezvényeinkre jön. És az biztos, hogy az idén ez a járványhelyzet nekünk se használt, megpróbáltunk online módon olyan dolgokat megvalósítani, amit lehetett, szakmai műhelyeket alkalmaztunk a nyári akadémia helyett, ahol meghívott pedagógusok voltak, és próbáltuk az SMPS stratégiáját összekovácsolni. Ez még nem egy lezárt dokumentum, ez folyamatban van, amin elkészül, biztosan a tagság elé visszük, biztosan a nagy nyilvánosság elé hozzuk, de azt mondom, hogy aki tanulni vágyik, az megtalálja a helyét. Tehát megtalálja azt a kiskaput, ahol be lehet lépni. Azt, hogy hasznosítják ezt a továbbiakban pedagógusaink, ezt azt mondanám erre, hogy az oktatás az nem egy termőfa, ami azonnal gyümölcsöt hoz.
És akkor még nem is beszéltünk az integrált oktatásról, Ugye hamarosan szinte minden nagyobb iskolában szükség lesz asszisztensekre, illetve speciális pedagógusokra, mert anélkül nem fognak boldogulni. Ezzel hogyan fognak tudni megküzdeni az iskolák ön szerint? Ezzel az új kihívással, ami szintén a 21. század egyik nagy kihívása.
Mikor azt mondtam, ugye, hogy nagy teher van a pedagógusokon, akkor pontosan erre gondoltam, hogy egy pedagógusnak tényleg mindenhez kellene érteni, az, hogy hány asszisztenset, hány gyógypedagógust tudnak felvenni az iskolák, ez majd azon múlik, hogy milyen anyagi kereteket kapnak, és nem irigylem a munkájukat, és emelem kalapom, akik ezt a munkát elvégzik, akik ilyen gyerekekkel tudnak foglalkozni, mert ez teljes egész embert kíván, és szakmai hozzáértést.
És végezetül még egy utolsó kérdést tennék fel. Ön hogy képzeli a jövő magyar iskoláját 10-20-30 év múlva?
Lehet nagyban álmodni?
Csak is.
Én véleményem szerint, és én mindig a finn iskolarendszert látom a szemem előtt, hiszen Finnországban ugye a legkevesebb az a gyermek, aki talán 5%, aki nem tud teljesíteni, akinek nincsenek meg a gyakorlatias alapkészségei. Itt ugye 7 éves korban mennek a gyermekek iskolába, megengedik, hogy 7 éves koráig játszon, és amikor már kijátszotta magát, akkor új élményekre vágyik, tehát akkor lép be az iskolába. Itt 2 idegen nyelvet is tanulnak, az egyik az angol, a másik az ország másik nyelve, ugye a svéd. Ingyenes az egésznapos oktatás, ingyenesek a tanszerek, a tankönyvek, ingyenes az étkeztetés, a szünetek, a tanítási órák 75 percesek, a szünetek 30 percesek, az ebédszünet például 1 órás, és a szünetekben ugye vannak külön kialakított helyiségek, ahol kanapé van, biliárdasztal, nincs túlterhelés, nincs túlóra, nincs a gyerekeknek külön óra, a legkevesebb órájuk van a finn gyerekeknek. Úgyhogy én ezt az iskolát tudom elképzelni a jövő iskolájának. Hát egy picit messze vagyunk tőle, de nagyon optimista ember vagyok, és nagyon kívánom, mert ugye én már nem sokáig élvezhetem, mert ugye a koromnál fogva, de a kezdőpedagógusok, meg a most gyakorló pedagógusoknak kívánom, hogy ilyen iskolába kerülhessenek, és élményszerűen, lelkesen tanítsanak.
Bízunk benne, és legyen ez a végszó. Köszönöm szépen Fekete Irénnek, a nézőknek pedig a figyelmet. Tartsanak velünk máskor is.